Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, téged magasztalunk ma este is, aki Szűz Máriától emberré lettél, eljöttél erre a földre, magadra vállaltad bűneinket, magadra vállaltad romlottságunkat, magadra vállaltad átkunkat, kárhozatunkat a Golgota keresztjén. Köszönjük néked, hogy akkor és ott kegyelmet szereztél, bűnbocsánatot biztosítottál a tieidnek. Áldunk téged a megváltás elvégzéséért. És köszönjük te néked, hogy aztán nem maradtál a sírban, hanem föltámadtál harmadnapra, és ma is élsz. Köszönjük, hogy ülsz az Atya Istennek jobbján. És áldunk téged azért, mert szent lelked által az igén keresztül onnan szólsz mi hozzánk. Köszönjük néked, hogy hirdeted nékünk az evangéliumot. Hirdeted nékünk az evangéliumot, az örömhírt, mely szerint megváltottál bennünket. És bízzunk te benned, mint megváltó Urunkban. És akkor nem kell elkárhoznunk, hanem örök életünk lehet. Köszönjük néked, hogy munkálkodsz a szívünkben, hogy elhiggyük az örömhírt, és rád bízva magunkat egy boldog földi életet éljünk, és egy boldog örök életet találjunk. Köszönjük néked, ha ez megtörténhetett már velünk, és kérünk, hogy segíts azoknak, akiknek még nem történt meg az életében, hogy megtörténhessen. Köszönjük néked, Urunk, hogy szent lelked által itt vagy ma este is közöttünk, amikor a reformációra emlékezünk, de úgy, hogy megszólal a te ígéd, ami fontosabb, mint a reformáció. Kérünk, hogy hirdettessed, prédikáltassad szent ígédet, és munkálkodjál azáltal bennünk. Kérünk, hogy áld meg az ige szólóját, és az ige hallgatóit is, hogy benned mélyülve, a te szeretetedben előrelépve, az irántad való bizalomban növekedve tudjunk visszatérni a hétköznapi életünkbe. Kérünk téged, hogy nagy nevedért áldj meg ma este minket. Amen.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Istennek igéjét olvasom hitünknek építésére, lelkünknek megerősítésére, amelynek alapján az ő szent üzenetét is hirdetni kívánom közöttetek, amint írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a Római Levél 9. részének 16. versét olvasom. Annak okáért tehát sem nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Szeretett testvéreim, talán sokan tudjuk az itt jelenlévők közül, hogy a római gyülekezethez írott levél története tulajdonképpen egyháztörténeti szempontból a kereszténység története. Ezen kívül a római levelet sokan úgy tartják számon, hogy ez a reformációnak egy alap okmánya, sőt, Ravasz László egykoron azt mondta, hogy a reformáció aranykönyve. A keresztény egyháznak gyökeres és igazán nagy változásai mind ehhez a levélhez kapcsolódtak. Luther Mártont, Isten szent lelke, e levél által szólította meg döntő módon, és tette reformátorrá. Az ige, amely őt megszólította: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem e halálra ítélt testből. Pál apostol szava, amely Luthert megérintette, szinte bele kiáltott Luther Márton, de Calvin János életébe is. Ezen szavak súlya alatt eljutottak az önítélésük mélypontjára, és így harcolták meg saját reformációjukat. Calvin János institúcióját is ez alapján írta, a 20. században pedig szintén a történetkritikába és a liberális teológiába, a liberalizmusba hulló egyházat, e levélhez fűződő kommentár Karl Barthnak a római levele, a római levél magyarázata rázta föl, ha nem is teljes egészében 1919-ben. És mindezek után elénk kerül egy magyar vonatkozás. Első Rákóczi György erdélyi fejedelem jelmondata, életének mottója ebben a levélben olvasható, éppen az imént felolvasott vers. Annak okáért tehát sem nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Elgondolkodtató ez a mondat, különösen egy fejedelemtől. Egy fejedelem életnek és halálnak ura volt birodalmában, komolyan elgondolkodtató hitvallás ez egy olyan embertől, aki Isten igéjének terjesztéséért oly sok mindent megtett, döntést hozott, majd a döntés mellett következetesen kitartva erre vezette a reábízott népet, és erre építette föl az ő birodalmát, országát. Talán sokan tudjuk, hogy a levelet két fő részre oszthatjuk, az első hittani, vagy mondjuk így dogmatikai kérdésekkel foglalkozik. Ez az első 11 rész, míg a második egység, a keresztény erkölcstani, az etikai rész. Drága testvérek, olyan csodálatos ennek a levélnek a felosztása, mert tudjuk jól, hogy a keresztény etika nem egyszerűen erkölcstan. Nem egyszerűen arról szól, hogy mit illik és mit nem illik tenni, és mindezt egy kis keresztény szósszal leöntjük, hanem a keresztény etika az Isten szeretetére adott emberi válaszok, szavaknak és tetteknek összessége. A dogmatikai részben ott találjuk Isten szeretetét, amely testet öltött Jézusban, ezt a felfoghatatlan, meg nem érdemelt szeretetet, amelyben az egyszülött fiút értünk áldozta. Mindazt megtaláljuk benne, amit értünk tett, és amire mi válaszul hálából, neki tetsző, engedelmes életet élhetünk. Olyan csodálatos ebbe is belegondolni, hogy ő tett értünk először, és nem pusztán valamit tett, hanem ő már mindent megtett értünk. Mit mondtam bizonságtételem elején? E levélhez fűződtek a keresztény egyháznak igazán nagy változásai. Isten ezt a levelet csodálatosképpen, különösképpen is felhasználta arra, hogy egyházát felrázza, megváltoztassa, visszaalakítsa, megújítsa. E levélhez kapcsolódik a reformáció. Ha elfogadjuk reformátor atyáink azon hittételét, hogy az egyház folyamatos reformációra szorul, valamint tisztában vagyunk azzal, hogy az egyház mi vagyunk egyen-egyenként tagjai, akkor figyeljük-e szavakat különleges alázattal, könyörögve azért, hogy szólítson meg bennünket az Úristen, hogy érintsenek meg bennünket örök szavai, hogy változzék a mi életünk ezek által, és ez a változás egyéni életünk szintje után az egész egyház életében változást hozzon. A felolvasott bibliai vers egy olyan egység központi verse, amelyben Pál apostol Izrael állapotát, sorsának alakulását vizsgálgatja, mégpedig egy nagyon speciális szempontból a Jézus Krisztushoz való viszonyulás függvényében. Ebben a részben, amely Isten szabad kegyelméről szól, nagyon komoly és mély teológiai kérdésekről esik szó. Szó van kiválasztásról, elvettetésről, szó van üdvösségről, és szó van kárhozatról. Ez a vers pedig az üdvösség megszerzésének kérdését adja elénk röviden, lényegre tőlően. Talán a legfontosabb kérdést, ami szinte válasz is lehet Luther Márton egykor gyötrő kérdésére, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem e halálra ítélt testből? És itt a válasz, annak okáért tehát, sem nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ha megnézzük ezt az igeverset, azt látjuk, hogy két ige található benne, az akarni ige és a futni ige. Az akarni ige a görög nyelvben bír egy ilyen jelentéssel, és jelen esetben fordíthatjuk így is, valaki eldönt valamit, döntést hoz valamire nézve, elszánja magát valamire. Aki tehát akar valamit, az az ember elméleti szinten, ahogy ma divatosan mondják, fejben döntést hoz, ragaszkodik ahhoz, amit akar. A görögségben nagyon fontosnak tartották az akaratnak a szabadságát. Ugye kinek volt szabad akarata? A szabad embernek volt szabad akarata. A rabszolgának nem volt szabad akarata, és úgy gondolkodtak róla egyes filozófiai iskolák, hogy az az igazán szabad ember, akinek az akarata szabad. Nem véletlen tehát, hogy Pál apostol külön kihangsúlyozza, semmit nem jelent a mi akarásunk az üdvösség elnyerése szempontjából. Sokszor a földi életre nézve sem jelent sokat, gondoljunk csak azon mondatunkra, ami gyakran hagyja el szánkat egy-egy balul, egy-egy rosszul sikerült cselekvésünk után, amit gyerekektől is oly gyakran hallunk, de felnőttektől is, pedig én csak jót akartam. A másik ige, a futni ige már, az életnek fizikai területére visz bennünket. Fut, szalad, rohan, siet, azaz gyakorlatilag mindent megtesz érte. Pál apostol gyakran használta a futni igét, a versenypályán futó sportolónak képét, például akkor, amikor Timóteus tanította, akitől, hogy célját elérje, kivételes erőkifejtés kívántatik meg. A futás, tudjuk jól mindannyian, hogy nagy erőkifejtéssel jár, akár rövid távról van szó, mert ott a gyorsasága döntő, akár hosszú távról, mert ott pedig az erőnlét a döntő fontosságú. Mit mond az ige? Annak okáért tehát sem nem azé, aki akarja, és sem nem azé, aki fut. Azaz, sem elmémben, sem cselekedeteimben nem határozom meg az üdvösséget. Sem elméleti akarásom, sem az önerőből vagy éppen elhatározásomból, emberi akaratomból fakadó tetteim, még hogyha csodálatos, nagy tettek, jó tettek, akkor sem határozzák meg azt, hogy üdvösség lesz az osztályrészem. Mi határozza meg? Csak és kizárólag Isten kiválasztó kegyelme és irgalma. Az ehelyen található görög szó egy nagyon beszédes szó. Az elejéó ige jelentése részvéttel van valaki iránt, könyörül valakin, irgalmaz valakinek. Olyan érdekes ez, hogy a magyar nyelvbe az ebből a szóból képzett főnév került be úgy, hogy alamizsna. Ismerjük mindannyian ezt a szót, alamizsna, alamizsnálkodás. De mi is az alamizsna? És most ne a mai kicsit pejoratív értelmét nézzük, hanem az eredeti, a régi értelmére tekintsünk vissza. Az alamizsna régi jelentése ennyi volt, könyör adomány. Azaz könyörületből adott adomány. Olyan adomány, amit a rászorulónak adott az, aki megtehette, és ezzel lehetővé tette azt, hogy tovább éljen. Nem volt kötelezve erre, jó szíve diktálta, hogy megtegye, mégis adta, megszámva embertársát, mert megesett a szíve annak nyomorult helyzetén és állapotán. Vagy amikor a kegyelem szó elén kerül, gondoljunk arra, amikor egy uralkodó kegyelmet gyakorol, és nyilvánvalóan bűnös embereknek megkegyelmez. Különösen is szép példa erre, amire nagyon kevés uralkodó vagy politikus képes a történelemben, hogy az ellene lázadó, az ellene forduló embernek kegyelmezzen, annak az embernek irgalmazzon, aki nyilvánvalóan ellene tör. Drága testvérek, Isten így fordult felénk. Mint kegyelmet gyakorló uralkodó, az ellenelázadó bűnös felé. Mint korlátlan gazdagságú, teljhatalommal bíró úr, a koldus szegény felé részvéttel. Mert mi is a kegyelem? Mi is a kegyelem, ha Isten és ember viszonyában értékeljük? Istennek az a magatartása, indulata, cselekedete, amivel nem tartozik senkinek. Amit nem kénytelenségből, nem viszonzásképpen tesz, hanem teljesen és szabad jó tetszéséből. Amit pusztán szeretetből gyakorol valakivel szemben, olyan valakivel szemben, aki ezt egyáltalán nem érdemelte ki, nem szolgálta meg valamivel, sőt, éppen annak az ellenkezőjét várhatná. Így értsük hát ezt a kegyelmet, hogy ez Istennek az a cselekedete, indulata és magatartása, amivel nem tartozik senkinek. De mondom kicsit másképp, nem tartozik az embernek, nem tartozik nekünk. Drága testvérek, a kegyelem miatt nincs még végünk. Így fordul felénk, mert nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, ami Urunk és Istenünk, hogy megtérjünk és életünk legyen. Úrvacsorai ágendánk egy kérdése nagyon tisztán rámutat erre. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. És olyan jó kimondani, olyan jó válaszolni ezt, én ezt hiszem és vallom, mert amikor kimondjuk ezzel, azt vallom meg, hogy tisztában vagyok helyzetemmel, reménytelen állapotommal, és azzal, hogy csak és kizárólag Isten kegyelméből van reményem arra, hogy az örök haláltól, a kárhozattól megmeneküljek. Gyermekkoromban Duna mellett laktam, és mint Duna mellett lakó gyereknek gyakran a tudtunkra adták bölcs idős emberek, hogy ha már végképp nem bírunk magunkkal és az energiáinkkal nyáron, és úszni támad kedvünk, akkor azt tévedésből se a Dunába tegyük. Ha pedig mégis ott tettük, akkor ne menjünk csak addig, amíg nem olyan erős a sodrás, hogy elvigyen bennünket. Ha pedig elvitt, akkor nagy veszedelembe kerülhet a mi életünk, mert a Duna azon a szakaszon, a Dunakanyarban telisteli van örvényekkel. Az örvény pedig lehúzza az embert. És mit tesz az ember olyankor, amikor az örvény elkapja és lehúzza, rúgkapál, úszni próbál, ki akar valahogy menekülni abból az állapotból. Pedig az örvényből, amint megtanították nekünk gyerekként, egyetlen menekülési lehetőség van, az, hogyha elhisszük, hogy nem tudunk saját erőből kijönni onnan, abba hagyjuk a rúgkapálást, mozdulatlanok leszünk, kezünket magunk mellé tesszük. Ilyenkor az örvény lehúz, és aztán elereszt bennünket, kivet magából. Ahogy sok embernek, akit az örvény elkap, a végét, a halálát az jelenti, hogy minden áron saját erőből akar megmenekülni, úgy lelki értelemben sok élet tragédiája az, hogy saját magunkat akarjuk megmenteni. Saját magunkat akarjuk Münchhausen báróként, aki pedig ugye mesefigura volt, a saját hajunknál fogva a mocsárból kirángatni, kihúzni, saját magunkat akarjuk megváltani. Akarunk és futunk. Azt hisszük, hogy elég, ha erkölcsileg megváltozunk. Elég, hogyha úgy változgatunk kicsiket, vagy legalább igyekszünk rá. Azt hisszük, hogy elég, ha akarjuk, hogy ne az indulataink uraljanak bennünket, hanem mi uralkodjunk indulataink felett. Azt hisszük, hogy önerőből le tudjuk győzni magunkat, és azt hisszük, hogy a jó cselekedetek, amiket teszünk, elégségesek arra, hogy megmeneküljünk. Nem elég, drága testvér, mert Isten egyetlen utat és módot adott arra, hogy megmeneküljünk, a Jézusban nekünk adott kegyelmet. Ismerjük mindannyian a csodálatos igét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az egyetlen esélyünk, az egyetlen utunk, egyetlen lehetőségünk, és amíg tart a ma, tart a kegyelmi idő, ne játsszuk el ezt az egyetlen lehetőséget. A reformáció egyik fő üzenete volt a középkori egyház tévejgéseire, tévtanításaira válaszként a sola gratia elve, az egyedül kegyelemből hittétele. Tegyük ma is zászlónkra, hirdessük bátran ezt a hittételt, mindenek előtt magunkba nézve, mert sem nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy együtt hallgathattuk a te drága szent ígédet. Megköszönjük annak minden betűjét, minden szavát. És megköszönjük neked azt, hogyha a te szent lelked világosságánál jobban, teljesebben érthettük azt. Megköszönjük neked ezeken a verseken átragyogó szuverén isteni kegyelmet. Megköszönjük neked azt, hogy nem úgy fordulsz felénk, ahogy érdemelnénk, hiszen harag és megemésztő tűz lehettél volna számunkra, hanem kiválasztva bennünket az üdvösség felé vezeted a mi életünket. Fohászkodunk hozzád, hogyha már megváltott gyermekeid vagyunk, ezt a kegyelmet semmilyen módon, se szavak, se gondolatok, se tettek szintjén ne tegyük hiába valóvá magunkban. Fohászkodunk hozzád, hogy a te erődet segítségül hívva ne uralkodjék rajtunk tovább a bűn. Segíts abban, hogy ó emberünket újra és újra meg tudjuk öldökölni, le tudjuk győzni. Könyörgünk hozzád, hogy tudjunk hozzád méltó életet élni. Válaszul arra a felszólításra, hogy szentek legyetek, miként én is szent vagyok. Kegyelmetbe ajánljuk egyházadat a reformáció előestéjén. Te látod, hogy mi sok módon térünk el a te szent rendeléseidtől egyéni életünkben és közösségeink szintjén egyaránt. Könyörgünk, segíts abban, hogy a te szent ígédhez, mint egyedüli vezérfonálhoz igazítva életünket, tudjunk a te követőid lenni, és rád mutató jelekként élhessünk ebben a városban. Te légy őrizőnk, oltalmazónk, pásztorunk. Szent fiadért, az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze lelkünknek könyörgését, és imádkozzunk együtt fennhangon annak az imádságnak szavaival, amelyre az Úr Jézus megtanította az őt követőket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, melyre, mint minden istentiszteleti alkalom, ez is előkészített alkalom, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kérjük el, és fogadjuk el a mi Urunk áldását fennállva. Nem hagyja el az Úr az ő népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a saját népévé tegyen. Amen.
Köszönjük szépen Juhász András ige szolgálatát. Isten áldását kívánjuk életére és mindazok életére, akik eljöttek innen különböző gyülekezetekből a város területéről. Segítsen minket a szuverén Isten, hogy higgyünk az evangéliumban, és akkor üdvözülünk, és boldog örök élet vár bennünket egy boldog földi élet után is. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy most, ha kimegyünk majd az előtérbe, van ott egy kis sütemény, egy kis tea, akinek egy kicsit fáj a foga egy kis finomságra, az nyugodtan vegyen belőle, és éljenek vele a testvérek. Egy pár percet meg lehet állni, beszélgetni, és nem kell rögtön hazarohanni. Hirdetem még azt, hogy holnap este 18 órakor a Kálvin téren lesz a reformáció szegedi emlékünnepe. Lesz úrvacsorosztás is ezen az alkalommal, és utána pedig lesz egy emléktábla avatás, amelyre szeretettel hívnak bennünket, és amelyre készülődjünk. Addig is az Úr legyen a mi gyülekezetünknek, gyülekezeteinknek őriző és megáldó pásztora.